Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint az egyházunk a mai napra rogálta, húsvét utáni 5. vasárnapra igehirdetés alapjául kijelölte. Megírva találjuk Lukács evangélium a 11. fejezetében, az 5. verstől a következőképpen. Azután így szólt hozzájuk. Ki az közületek, akinek van egy barátja, és elmegy hozzá éjfélkor, és ezt mondja neki, barátom, adj nekem kölcsön 3 kenyeret, mert útról érkezett egy barátom, és nincs mit elébe tegyek. És az így válaszolna belülről. Ne zaklass engem, az ajtó már be van zárva, és velem együtt gyermekeim is ágyban vannak. Nem kelhetek fel, hogy adjak neked. Mondom nektek, ha nem is kelne föl, és nem is adna neki azért, mert barátja, tolakodása miatt fel fog kelni, és megadja neki, amire szüksége van. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban korábban ezt a 4 verset jelölte ki egyházunk az imádság vasárnapjára. Az idei évben tulajdonképpen a folytatás is hozzávette, amely éppen az énekünkkel kapcsolódik, hiszen Jézus folytatja a buzdítást az imádságra, de ez egy másik alkalom, a pünköskor kerül elénk, mert folytatódik aztán a Szentlélekért könyörgéssel, de ott van, ugye, hogy keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik, és hát ilyen módon a kérjetek és adatikkal biztat arra, hogy az imádságban ne fáradjunk meg, hiszen minden buzdítás el kell nekünk az imádság terén, mert nagyon könnyű meglankadni benne. Mindig van még mit tanulnunk ezzel kapcsolatban. Évről évre, hát nyilván nem egy vasárnapot kell áldoznunk az imádságnak, hanem ez egy folyamatos keresztény élet, vallásosság nem lehetséges imádság nélkül. Az csak egy üres formalizmus legfeljebb, egy üres vallásoskodás, viszont nagyon veszélyes tud lenni. Amikor csak beszélünk a nagyvilágban. Amikor mindegy, hogy mit mondunk, mert úgyse törődik vele senki. Vagy éppen amikor beszélünk a nagyvilágba, és illetéktelenek foglalkoznak vele még. Nem is múlt el túlzottan az emléke a CIA és lehallgatási botrányoknak itthon, meg EU-s képviselő keveredik kémügyben. Mennyivel jobb akkor az imádságnál fölvenni a telefont és atyánkkal beszélnünk. Valaki azt mondta, hogy hát ez egy olyan telefonvonal, amit lehetetlen lehallgatni. Azt is hozzátehetjük a másik oldal, hogy ez az egyetlen egy telefonhívás, amit egészen bizonyosan nem utasítanak vissza, nem nyomják ki, nem teszik félre a kagylót, hanem meghallgatja maga Isten. És neki nincs alkalmatlan idő. Se úgy ért, hogy neki legyen alkalmatlan, és ezért nem tud fogadni, de úgy sincs, hogy nekem lehetne alkalmatlan, és én mondhatnám azt, hogy hát most nincs jó kedvem. Most nem vagyok olyan állapotban, most a körülmények nem olyanok, és ki tudja mennyi minden akadályt szinte falként tudunk tornyozni magunk elé, hogy lebeszéljük magunkat, hogy nincs értelme imádkozni, hát úgyis kitörődik velem. Miért pont azt teljesülne, amit én akarok? És sorolhatnánk a sokféle ellenvéleményt, vagy inkább mondjuk kifogást. Hiszen Jézus éppen azért mondja el ezt a példázatot is, mert tudja, hogy mennyire át kell törnünk ezen a falon. A tanítványok meglátták, hogy Jézusnak ez nem egy vallásos szokása, egy szertartásos időtöltése, hogy leül és imádkozik, vagy letérdel, vagy ki tudja, milyen pózokban imádkozott Jézus. Hanem látták, hogy ettől lüktet az élet az ő szívében, hogy az imádságból él, és imádkozva él. És az igazi imádságra tanítást éppen ezért csak Jézustól tudjuk megtanulni, vagy venni, mivel az ő szívét teljesen átjárta ez az imádság. És nagyon határozott, soha nem felejthető az ígéret. Kérjetek és adatok. Zörgessetek, megnyitatok, keressetek, találtok. Vagy éppen a másik, a folytatásban levő mondat, hogy gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékot adni. Hát ebben is a biztatás van, hogy hát akkor Isten mennyivel inkább. És most is arról szólt, itt ez a barát lehet, hogy kelletlenül, de hát ha másért nem, az alkalmatlan tolakodásért, az orcátlanságért majd ajtót nyit, hát akkor miért gondoljátok, hogy Isten még inkább ne szívesen fogadva, tárkarokkal várva hallgatná meg az imádságunkat. És aztán, amit ebből a példázatból még fontos megtanulnunk, hogy igazából az imádságra a szükség visz. Amikor az embernek úgymond jól megy a dolga, akkor megtapasztaljuk bizonyosan mindannyian, én magam is így tapasztalom, hogy akkor ellankad az ember. Akkor olyan könnyű elsikladni az imádság felett, akkor vagy már időt se szánok rá igazán, vagy csak hát olyan rutinszerűen, formailag teljesítem az imádság szokását, de igazán komolyan akkor válik, amikor átérzem, hogy erre nekem szükségem van. Mert létem forog kockán. Itt van ez az ember, akihez betoppan egy éjféli vendég. Nem volt szupermarket, meg nem volt non-stop bolt, és ki tudja micsoda, nem tud vendéglátást tartani, és bizony ez az ókori keleten, ez a lehető legporba sújtóbb szégyen és gyalázat. Hát ez a szükség hajtja őt. Nem törődik az illemmel, meg a különféle protokollokkal, hogy hogy illik a baráthoz elmenni, és milyen időben szabad hozzá bekopogni. Nem finoman kopog, hanem tulajdonképpen, amit Jézus mond, hogy zörgessetek, az jobb lenne talán úgymond, hogy dörömböljetek. Ne is fogjátok úgymond vissza magatokat nyugodtan. Meg lehet ezt Isten ajtaján tenni. Az se volt meglepő abban az időben, ma egy kicsit furcsább persze, de abban az időben szokásos volt, hogy éjjel utaztak az emberek, mert hát a tűző napon ki akar megfőni napközben, de nem, hát itt is elég meleg van nyáron, de nem az itteni klímát kell elképzelni, hanem ilyen félig meddig már sivatagosba hajló forróságokat. Hát értelemszerűen este, akár napnyugta után indultak útnak az emberek, és hát ilyen értelemben megérkezhetett éjfélkor. Nem építették még ki a szállodahálózatot és hasonlókat, tehát ismerőshöz, baráthoz kellett valahogy betoppanni. És az jellemzi ezt az állapotot, ami tehát az imádságra sarkalja ezt az embert, hogy kilátástalan a helyzete. Ez nem leblokkolja, és nem mozdulatlanságba merevedik, hogy na akkor, mint mindennek vége is, feladom az egészet, hanem mozgósítja őt. Aktívvá teszi, azt mondja, cselekedni kell. És ez azért is fontos, mert mi szétszakítva gondolkodunk, és a középkorból jól ismert óra et labora, az az imádkozás dolgoz mondás egy ilyen fajta skizofréniát okozott az európai kereszténységben, hogy hát van külön a munka, meg van külön az imádság. De most nagyon jó volt a példa történet is, mert végülis azt is bemutatta, hogy ezt nem lehet szétválasztani. Luther egyenesen a legkeményebb munkának nevezte az imádságot. Idézte egyik alkalommal az ókori írást, az Atyák élete című írást, és arra is hivatkozott. Ebben ugyan az atyák még úgy fogalmazták meg, hogy hát aki pap akar lenni, de nyugodtan értsük, hogy aki egyáltalán keresztény akar lenni, annak meg kell gondolni, hogy kemény munka az imádság, amire a fejét oda kell hajtani, vagy ha úgy tetszik, a kezét össze kell kulcsolni, vagy bármiféle külső testtartással is élje meg az ember az imádságot. Nagyobb munkát vesz magára az ember, ha imádkozni kezd. És ez nem is olyan meglepő talán, hiszen hát a mai tudomány is jól kimutatta, hogy a szellemi munka az is munka, nem csak arról van szó, hogy hát alkotok valami érdekeset könnyedén, hanem hát mérték is ezt az energiafogyasztást ilyen tekintetben, és a nehéz fizikai munkával összevethető a komoly szellemi munka. Hát most nyugodtan mellé tehetjük az imádság nehéz munkája is bizonyára, hogyha igazi imádság olyan, amit itt most Jézus leír, akkor ugyanilyen nagy energiákat igényel, és nem lehetett csak úgy könnyedén gyakorolni. A szolid kopogás nem fog segíteni rajtunk, sem ma, sem máskor. Sokkal, de sokkal rámenősebbnek kell lennünk. És Jézus egyenesen arra bíztat, hogy legyünk úgymond szemtelenek, orcátlanok, amikor ott dörömbölünk Isten ajtaján. Nem tiszteletlenségből téve ezt, hanem szükségből. a szükséghelyzetben, fölmérve azt, hogy valóban ez az a fajta kilincselés, amivel egyedül Istenhez fordulhatunk. Nem lehet őt hát a haverság, a barátság értelmében lekötelezni, hogy hát úgyis meg kell, hogy tegye, amit kérek. Végképp nem rendelkezünk vele, mint felettesével, hanem valóban abban a szükséghelyzetben vagyunk, hogy minden rajta múlik, és a mi erőnk, a lehetőségünk az annyi, hogy még azt a kis vacak, három kenyeret, nem három kidót kell most elképzelnem az akkor ilyen kis lepény formájú kenyérből hármat, ami volt egy adag az akkori szokás szerint, hogy ezt a kis három kenyeret egyáltalán odaadhatnánk. Egy szülőnek fárasztó, amikor éjszaka felébred a gyermeke, és éhes enni akar. Akkor még visszafektetjük, hogy aludj csak nyugodtan, most éjszaka van, nincs itt az ideje, majd reggelizel, ha fölkeltél. Hát ezt emberi oldalról valóban értjük, hogy alaptalan a kérés, hiszen hát nem ilyenkor való enni. Más eset mondjuk, ha már mondjuk vihar van, és attól fél, és akkor kell ott lenni mellette. De minden esetre Jézus azt mondja ebben a példázatban, hogy Isten számára nem lesz ez akkor, akár indokolt, akár nem indokolt, úgymond ez az éjszakai felkelés, nem lesz számára fárasztó ez semmikor, bármilyen időpontban zavarjuk meg a nyugalmát az imádságunkkal. Így fordulhatunk, hát egyrészt tehát, mint barátunkhoz, ahogy a példázat mutatja, de aztán a kép az nyilván tovább megy, és még inkább úgy, mint atyánkhoz. Nem kell semmi képzelődés ahhoz, hogy megértsük Jézus tanításából, hogy az az ajtó, amelyen az ő útmutatása szerint nekünk zörgetnünk kell, az a mennyei atyánk ajtaja. Ő várja a szavunkat, várja, hogy bezörgessünk hozzá. És nem csak úgy kész meghallgatni minket, hanem szeretne mindennel elhalmozni is szeretetével. Tehát az atyát megszólító, és most gondoljunk a legideálisabb földi apára, hiszen a valódi esetekben nem vagyunk ilyen tökéletesek, hogy ezt mintázunk, de most a legideálisabb atyára gondolva érthetjük azt, hogy ilyen gyermeki szívvel való megszólítást vár tőlünk. Orszátlanság éjfélkor zörgetni a barát ajtaján? Lehet, talán az. Ha nem is éjfélkor, de majd egy hónapja, 9:45-kor számomra egy ismeretlen számról hívtak. Kinek mi lehet ilyen sürgős, ilyen időpontban? Talán valami gyülekezeti ügy? Felvettem, és kiderült, hogy egy barátom az, aki olyan számról hívott, aminek én lettem a második ismerője, az első az egy indiai kollégája. És az ügy ugyan nem volt halaszthatatlanul sürgős, de mégis fontos, ugyanis az ő felesége az, akiről szó volt már az elmúlt vasárnapokon vetített film kapcsán is, hogy hát az infarktus aztán agyvérzések sorozatán keresztül ment, és súlyos állapotban volt, hát azért is hívott fel, hogy hallja hangomat, és kérte is, hogy imádkozzam értük. Későbbi találkozónkor persze ezt együtt is megtehettük. Tegnap hajnalban mégis meghalt. Akkor hiába való volt zaklatni Istent a gyógyulásért? Orcátlanság, ilyen kései telefonhívással zaklatni egy barátot? Jézus mást mondott erről. És tulajdonképpen az asszony arca is, mert békésen távozott. Teológus koromban, péntek esténként, ifjúsági órán vettem részt Zuglóban, és ha hazamentem, akkor ilyenkor, hát nem péntek délután indultam haza, hanem az éjszakai posta vonattal. Hajnalban érkeztem meg, és szokás szerint ugye csendben nyitja az ember az ajtókat, és hát még feküdtem le, hogy egy kicsit még alhassam reggelig. Egyik alkalommal viszont a lépcsőház előtt vettem észre, hogy este maradt a kulcs. Orcátlanság ilyenkor kaputelefonnal, csengővel felzavarni a gyermeknek a szüleit? Ha nem, hisz a szükség erre sarkal, és télidőben még a reggelt megvárni se volt túl vonzó változat, hát akkor senki ne gondolja, hogy bármikor is alkalmatlan lenne az idő arra, hogy mennyei atyán kapuján dörömböljünk az imádságunkkal. dörömböljünk akkor is, ha úgy tűnik, hogy csak annyi válasz jön, hogy hát már lefeküdtünk, szerte vannak a fekvőhelyek, nem olyan ágyakat kell persze elképzelni, mint a miénk, hanem egyszer leterítettek egy gyékényt, és ott aludtak, hát föl kell zavarnom az egész családot ahhoz, hogy egyáltalán résnyire nyissam az ajtót. Lehet, hogy elsőre egyébként hasonló választ kapunk talán mi is, de Jézus nem véletlenül folytatja. Hát ugye a barát, az emberi viszonyok között, hát ha másért nem, akkor ezért a zaklatásért majd nyit ajtót. És értelemszerűen tanítja ezzel azt, hogy hát Isten meg ráadásul még csak nem is ilyen kelletlen módon teszi ezt. Mert azt mondja, hogy fordulhatunk atyánkhoz bármikor. És Jézus követői Istenhez imádkoznak egyik oldalról a mindenség urához, de a másik oldalról úgy, mint gyermek az apjához. Így a tisztelet és ez a bensőséges kapcsolat egyszerre érvényesül. Mert hát Isten Krisztusban a mi atyánk, és ő maga hajt arra, hogy keressük föl őt. És igaza van Luthernek, hogy az imádkozó ember helyzete egyidejűleg kívánja meg a legnagyobb alázatot, hát abból a szempontból, hogy valóban a mindenség urát szólítjuk meg, aztán azt mondja még a merészséget is, mint ez a barát, hogy hát fittyet hányva a szokásokra, mégis bezörget, mert Istentől ebben a szükséghelyzetben ilyen módon függünk. És aztán Jézus meg azzal is bátorít, hogy hát azunk a fiaknak is, ugye azt mondja, ha kenyeret kér, nem követ ez a folytatás, vagy ha halat kér, nem skorpiót adunk, és hasonlókat mond, illetve a tojás helyett nem skorpiót adunk, és hát ilyen módon mondja, hogy hát akkor a mennyei atya még inkább megteszi, hogy az imádságunkra odafigyel. De Jézus tudja, hogy ez nagyon nehéz, és hogy a tanítványok is kikopnak ebből az imádságból, és könnyen feladják. Ott az ő 12 tanítványa is, vagy a tágabb kör is, és mi is. Mert bizony az imádság az olyan, mint szegény kismacskáinknak a sorsa. Az anya macska néhány hete, 4 kicsit ellett éjszaka, 2 fejletlen volt, az egyik annyira, hogy talán már nem is volt eleven a születésekor, de a lényeg az, hogy reggel rájuk találva 2 már megdöglött. Aztán az eleven 2-ből az egyiket az anya becsempészte egy alkalom a garázsban, nem világos, hogy már akkor baj volt vele, de minden esetre ott találtuk meg. Aztán péntekre virradó, péntekre virradóan feleségem a konferenciáról megérkezve látta, hogy egy kutya ment el, és aztán rátalált a nyálas véres kölyökre. Nagy a macska meg a bokorból remegve figyelte, hogy mi fog történni. Hát így járunk, ez jutott eszembe az imádsággal is bizony nagyon sokszor. Ez a szomorú történet valahol azt mutatja, hogy hát így játszik velünk Sátán is, ahogy ez a kutya vagy játszott vele, vagy ki tudja, mit akart. De hát nagy darab volt ahhoz, hogy játszani tudjon egy kölyök kis macskával. És mi is így hullunk el sokszor, mert lehet, hogy az emberek újjászületve elkezdik az ima életüket, és talán, ha mondhatjuk így, akkor 4-ből, ha 2 megéli a másnapot e tekintetben. Aztán valahol boruljára a harmadik is, és 2-3 hét leforgása alatt Sátán már a negyediket is áldozatul ejti. És mindegy, hogy csak játszadozik velünk, vagy direkt gyilkos szándékkal érkezik, mert embergyilkos volt, kezdettől fogva tudjuk jól. A lényeg itt így is, úgy is az, hogy elpusztítson minket. És kimenthet meg minket? Hát annyi a különbség a macska és az imádkozás példája között most, hogy Krisztus a saját feltámadása révén is, ő meg tudja azt tenni, hogy visszaad az életnek holtan is. Ez az, amit hát a macska esetén már nem tudunk megtenni, bár biztos szeretné. De éppen ez a megmenekedésnek az egyetlen útja, mert az pórójára, aki a saját kegyességében vagy imádságában bízik, pórójára az is, aki egyszerűen csak a másik ember segítségére akar hagyatkozni, és annak a közbenjárásában bízik például, és nem saját maga imádkozik, egyedüli menedékünk Krisztus lehet. És az az ígérete, hogy hát még ha ágyból rángatnánk is ki éjfélkor Istent, jelképesen persze, ő akkor is megadja nekünk, amire valóban szükségünk van. Mert nála nem az adok-kapok az érvényes, hanem a kérek-kapok. És amikor igazi szükséget szenvedsz, akkor csak dörömbölj bátran ezen az ajtón. Mert aki kételkedik, az nem számíthat arra, hogy a kérése talál lesz a vég. Kérésére talál lesz a végeredmény. Luther egyenesen azt írja, hogy aki nem reménytelen szükség helyzetében azt átérezve ostromolja Istent, ott tulajdonképpen már a hit is hiányzik, és végképp az imádság nem érvényesül. Jézus biztat az imádságra, persze arra is vigyázni kell, nehogy félreértsük ezt a biztatást, ez most nem a példázat témája, de csak röviden említem, hogy persze az imádság meghallgatása és a kérésünk varázsszó szerinti teljesítése az két különböző dolog, azért is jó, ha a folytatást is olvassuk, hogy legfőképpen arról beszél aztán Jézus, hogy aki kér, az leginkább szent lelket kap. Az imádságnak pedig egy kettős feladatát is látjuk ebben a példázatban, amit persze ettől függetlenül is jól tudunk, hogy hát nem is magáért megy ez az ember a szomszédba, hanem a másikért. Tehát hordozzuk magunk mellett a másik szükségét is az imádságunkban. És ez azért annyiban is fontos, hogy ezt tovább is adjuk a másiknak, ezt az imádságot, hogy az új generációk is megtanuljanak imádkozni, Istennel ilyen kapcsolatban lenni, tehát nem elmormolni egy imaformulát, mert az nem sokat ér, hanem az atyával legyenek ilyesfajta dörömbölős kapcsolatban. Mert hát látjuk, hogy mi lesz aztán, csodálkozunk, hogy mennek tönkre életek, és miként fut zátonyra az újabb és újabb generáció sorsa, mert nincs az imádságos köldök zsinór, ami táplálná az atyától jövően az embereket. Ha életben akarsz maradni, akkor zörges. Hát ez a zörgetés olyan imádkozás, amire az ember az egész életét teszi fel, és enélkül nem is lehet életben maradni. Úgy állunk, mint Mózes is, aki könyörög, mondja, semmi értelme így tovább menni, hogyha te nem jössz velünk. Ugyanez az imádkozó ember élete. Semmi értelme imádkozni sem, ha ez nem a mennyei atyához köt minket. Amen. Imádkozzunk. Áldott légy Jézusunk, hogy hozzád mindig bátran fordulhatunk, nem kell szégyenlősködnünk, hanem gátlások nélkül, mint egy orcátlanul léphetünk eléd az imádság révén. Te vagy az egyetlen igazi barátunk, akivel mindig mindent megbeszélhetünk, póz és formális szavak, vallásos formulák és mindenfajta szertartás nélkül, olyan természetesen és szabadon, ahogy barátok beszélnek egymással, ahogy a gyermek szólítja meg szüleit. Áldott légy, hogy éjfélkor is érvényes a te barátságod, és hozzád mindig szabad és nyitott az út, bármikor zörgessünk is kapudon, te szüntelenül várod érkezésünket. Taníts bennünket imádkozni mások nyomorúságáért, fájdalmáért, már-már tönkre menő életéért, hogy neked tetszőek legyenek kéréseink. Add nekünk az orcátlan imádság bátorságát, hogy bátran forduljunk hozzád fohászainkkal. Amen.